Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe kezében lévő nyáj vagyunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen. Kedves testvérek, halljuk meg Istennek igéjét úgy, amint írva található János evangéliumának a 20. részében, a 20. rész első 10 versében, így szól hozzánk Istenünk igéje. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Meg nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Ámen. Boldogok, akik nem csak hallgatják, hanem szívükbe zárva meg is tartják Istenünk igéjét, hogy általa sok és áldott gyümölcsöt teremjenek az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, téged magasztalunk és téged áldunk ennek az ünnepnek a reggelén, hiszen téged, mint feltámadottat, téged, mint urat, téged, mint királyt tisztelünk, drága Jézusunk, aki legyőzted a halált, de nem a fizikai halált csupán, hanem a bűn következményét, az Istentől való teljes elszakadást, a kárhozatot győzted le, és uralmat vettél felette, és ajándékot adtál mindazoknak, akik benned bíznak, mégpedig az üdvösség ajándékát. Hát hogy ne dicsérnénk téged, mindenható atyánk, hogy ne magasztalnánk, drága fiú, és hogy ne hívnánk segítségül téged, drága Szentlélek, hogy betöltsd a szívünket ezzel az örömhírrel, hogy át meg átjárja minden kis porcikánkat, lelkünket, testünket, szellemünket, Uram, a te jelenléted és a te életet hozó kegyelmed. Köszönjük, Urunk, hogy képes voltál ezt megtenni. Ott hagyni a menny dicsőségét, leszállni erre a földre, átadni magadat gonosz kezeknek, megfeszítetni. Vállaltad értünk, Uram, csak azért, hogy megments, csak azért, mert szerettél, csak azért, mert fontosak vagyunk annyira számodra, hogy ne hagyj elveszni bennünket. Köszönjük neked, Jézusunk. Meg kell valljuk, Uram, így az ünnep hajnalán is, hogy tele van a szívünk azokkal a dolgokkal, amelyek lekötik az életünket. És meg kell valljuk azt is, hogy nagyon gyatra a mi hitünk. Valahogy nehéz elhinnünk azt, hogy a múltban történt eseményeknek ma is igazi üzenetük van. Ma is van számunkra igazi erejük. És igen, úgy éljük sokszor az életünket, hogy mintha ez nem jelentene semmit. Mintha a feltámadás nem ment volna végbe. Mintha nem kell majd egyszer megállni előtted és számot adni mindarról, amit ebben az életben tettünk. Minthogyha nem lenne kegyelem és nem lenne irgalom. Ezért nem tudunk sokszor mit kezdeni a bűneinkkel. Nem tudunk mit kezdeni az életünkkel, hanem csak úgy sodródunk. Engedjük, hogy mindaz történjen meg velünk, ami megtörténik. Közben te uralkodni jöttél, és az életünk felett is uralmat vettél azáltal, hogy legyőzted a halált. Hát jöjj, Urunk, és vedd kézbe az életünket, és bocsáss meg minden bűnt, amit ellened elkövettünk. Tisztíts meg bennünket, hogy drága eszközeid legyünk ebben a világban. Jövünk őszinte szívvel, azzal, ami van bennünk, úgy, ahogy idejöttünk, Uram, ma eléd. Jöttünk azért, hogy ünnepeljünk, jöttünk azért, mert ez így szokás, jöttünk azért, mert valami hajtott bennünket, és köszönjük, hogy mindezek mögött nyíltan, vagy éppen titokban te vagy. És köszönjük, Urunk, hogy ma neked van szavad hozzánk. Üzenni akarsz, magadhoz vonni akarsz, biztosítani akarsz szeretetedről. Hát hadd történjen meg ez, Urunk. Történjen meg a veled való találkozás, úgy, mint húsvét hajnalán. Történjen meg a feltámadottnak a megértése, felfogása, és történjen meg az is, ami megtörtént a tanítványokkal, hogy megváltozott az életük. Engedd ezt meg, Urunk, az igehirdetés által, az úrvacsora által, munkálkodj közöttünk, drága Szentlélek. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg. Amen.
Halljátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, úgy, amint írva található Sámuel első könyvének a második részében. Sámuel első könyvének a második részében az első 8 versből így szól Istenek igéje. Akkor így imádkozott Anna. Örömöt szerzett szívemnek az Úr, felemelt arcomat az Úr. Tudok már, mit felelni ellenségeimnek, mert szabadításodnak örvendezhetek. Nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek olyan sokat büszkén gőgösen. Ne hagyja el szátokat kérkedés. Hiszen mindentudó Isten az Úr, és ő teszi mérlegre a tetteket. A hősök íja összetörik, de akik a földre rogytak, az erő övét kötik magukra. A jól lakottak elszegődnek a betevő falatért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, letaszít a sírba, és újra felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelők közé ülteti, és örökségül főhelyet ad neki. Az Úr megöl és megelevenít, letaszít a sírba, és újra felhoz onnét. Ámen. Kedves testvérek, mindannyian tisztában vagyunk valamennyire a húsvéti történetekkel. Ha más nem, akkor ott él valahol a gondolatunkban az, hogy van egy sír, ami üres lett. És erről mindenki bizonyságot tett. Erről mindenki beszámol. Beszámolnak a tanítványok, vagyis először inkább az asszonyok, akik kora reggel oda mennek a sírhoz, és üresen találják a sírt. Beszámolnak erről a tanítványok is, igen, amikor megnézik a sírt, és nem találnak ott semmit és senkit. És látjuk a mai beszámolóból is, a János evangéliumából is, hogy van, aki benéz a sírban, és gondolkodik, és gondolkodik, és töri a fejét, és töri a fejét, és nem jut semmire, csak összezavarodik. És van valaki, aki benéz a sírba, a szeretett tanítvány, tudjuk, hogy ő János, aki az evangéliumot írja, és látott és hitt, ezt olvassuk. És aztán rengeteg módon, de előjön a farizeusok és a különböző vallási vezetők között is, a tény igaz, nincs a test. A sír üres, hiszen kitalálnak különböző megoldásokat arra, hogy mi is történt. Összeszedik a katonákat, akik őrizték a sírt, és azt mondják nekik jó pénzért, hogy elaludtunk éjszaka, és jöttek a tanítvány, és elrabolták a testet, és elvitték. De a sír üres. Tényként állapítják meg. A test nincs. Kell valami mese, ami majd pótolja a tényt. Pótolja azt, ami van. Üres a sír. És látjuk a történetben, kedves testvérek, azt is, hogy a mai ige szakasz felolvasásakor, hogy akkor kora reggel oda megy ez az egyszerű asszony, és benéz a sírba, és elkezd gondolkodni, hogy mi történhetett. És tudjuk, hogy találkozik kertésszel, aki ott van, vagy azt gondolja, hogy egy kertész, és kérdezi tőle, hogy hát ha te vitted el, akkor hozd vissza. Megszületnek a racionális magyarázatok erre, hogy valaki elrabolta. Valami történt ott, de hogy mi történt, nem tudjuk, de hogy nincs, üres a sír. És ebből lemondhatjuk a következtetéseket. És mindenki másfajta következtetést fog levonni belőle. Valaki összezavarodik, nem tudja, hogy mi van. Valaki megpróbálja megszerezni, hogy hova is vitték a holttestet. Valaki kitalálnak egy mesét, amivel tudnak alibit biztosítani maguk számára is, védene az életüket, hiszen hát hogy van az, hogy amikor őrzöm a sírt, akkor én elalszok, mint őr. És hát tudják, hogy nem ez történt, de ki kell találni valamit. A nagy kérdés mindig az, hogy vajon annak a ténynek a magyarázata, hogy húsvét hajnalán üres lett a sír, milyen következményekkel járnak a mi életünkre? Vagy még inkább jobban szólva, milyen magyarázatot adok én erre? Már akkor is születtek magyarázatok, ahogy mondtam. És a legtöbb magyarázat az a racionalitás talaján született. Hát, hogy mi lehet? Mi történhetett? Ellopták a testet, eltüntették a testet, a tanítványok kitaláltak egy mesét, hogy feltámad, mert azt mondta annak idején. A tanítványok lopták el, vagy valaki más lopta el, mert a tanítványok azok, akik keresik, ők is ugyanígy. Vagy ott van János, a szeretett tanítvány, aki hisz. Mit hisz? Nem ír semmit a Biblia, csak hisz. Bizalom ébred benne, hogy itt valami történt. Valaminek történnie kellett, ami nem biztos, hogy megmagyarázható, és nem biztos, hogy a racionalitás talaján megállja a helyét. Arra gondoltam, kedves testvérek, hogy az ember valahogy alapvetően így kellene működjön. Ha történik valami, ami megmagyarázhatatlan, megpróbálja megmagyarázni. Mindannyian így vagyunk ezzel. Vagyis a 21. századig általában az ember így volt ezzel. Ha történt valami, akkor meg akarta racionálisan magyarázni. És igen, ebben a racionális magyarázatban mindig megtalálták azt, amire szüksége volt. Mióta megtörtént ennek a magyarázata, hogy hogy történhetett, hogy igazából csak a tanítványoknak a szívében támadt fel, hogy csak egy eszme volt, hogy csak így, meg úgy, azóta ez úgy terjeng, és igen, ez könnyű elfogadni, mert hát azt nagyon nehéz elfogadni, hogy azért lett üres a sír, mert Jézus feltámadt. Hogy az egyetlen egy igazi magyarázat, az egyetlen valóság is, amiről beszél a Biblia, és amiről beszélnek a tanítványok, és amiről beszél igazából még az őröknek is, a többsége az az, hogy feltámadt. De ezt nehéz elfogadni, mert ez nem fér bele a fejünkbe. Ez ellene megy minden gondolkodásnak. Ez ellene megy minden kézzelfogható dolognak, és igen, hát jól legyintünk. Ha régen megkérdeztünk valakit, hogy hiszel-e a feltámadásban, akkor nagyjából azt mondta, hát azt nem tudom, de hogy Jézus az más, Jézus feltámadt. Még talán ez belefért. Tehát valahogy a racionalitás talaján azért úgy. Hát mégiscsak ő Isten fiát, ő feltámadt. Az, hogy mi felt, az egy más kérdés. De az, hogy feltámadáshoz valami közünk van, az már nem biztos, de Jézus feltámadt. Nem így ma. Nem így ma. Belegondoltam, és engedjétek meg, hogy eljátszódjak a gondolattal, hogy a mai ember mit gondolna, mi történt a sírnál. Hát biztos lenne benne UFO. Földön kívüli. Mert hát az könnyebb elhinni, hogy van valami másfajta élet is, és azok járnak itt közöttünk, és azok keverik itt az egész történelmet. Ezt könnyű lenne elhinni. Könnyű lenne elhinni azt is, hogy valami különleges vallási történés történt igazából, történt egy valami reinkarnációs, valami ki tudja milyen spirituális, felfogatlan, boszorkányos, fogalmam sincs micsoda, amit kitalálna, kiszínezne, és még sokkal színesebb lenne, mint a történet, mert hát ma az ember valami nagy meséket alkot arról, hogy mi történik a világban. Még a racionális dolgokat is irracionálisan magyarázza. Néha úgy csodálkozom ezeken a dolgokon, hogy hova jutottunk. A normális ember ennyire hülye lett. És annyi mindenben hisz, hogy már az ész sem fontos. És csak gondoljatok bele, nézzetek meg egy egyszerű újságot, nézzetek meg egy műsort, és még egy tudományosnak vélt műsorban is ilyenekről beszélünk. És be akarják nekünk magyarázni azt, ami nem tudományos. Mert hát már nekünk szükségünk van valami normalitáson túlira. Miért? Mert spirituálisan érzéketlenek lettünk. és hogyan tudja az ember ezt valahogy másképpen megélni, hogyha olyasmiket találunk ki, ami talán az érzékeinket még borzolja. Nem csak spirituálisan lettünk érzéketlenek, hanem úgy alapvetően érzéketlenek lettünk. Ültessetek le egy 80-as évekbeli filmhez egy mai gyereket. Próbáljátok megnézetni vele egy mai, a gyakori filmet. Amin mi felnőttünk, vagy éppen a 90-es évekből, amit mi azt mondtunk, hogy szenzációs, és azt fogja mondani, unalmas, vontatott, nem üti meg azt a szintet. Mert 2 másodpercenként nem történik valami, akkor nem történik semmi. Kell valami, ami borzolja a szívünket, kell valami ötlet, ami majd feltupírozza a valóságot. Kell valami különlegesség. Nem elég már 2D, kell 3, 4, 5, 6, 10D. Ahhoz, hogy valami történjen, hogy valahogy megragadja az érzékszerveimet. El sem tudom képzelni őszintén, hogy mit gondoltak volna. Leszállt az UFO, megnyitotta a sírt, feltámasztotta Jézust, felvitte a nem tudom milyen bolygór, és ilyesmiket találnának ki. Mert hát ez hihetőbb, nem? Mint az, hogy feltámadt. Meg az olyan egyszerű. De hát az sem igaz, hogy nem támad fel, mert az meg hát ennyire nem mozgatta volna meg akkor a világot. Testvérek, mindig az a kérdésem, és itt húsvétkor érdemes erről gondolkodni, és majd mindjárt fogjátok látni, hogy hogyan ide Annának az éneke. Hogy az üres sír, az, hogy Jézus feltámadt, ez tény. Mit hoz ki az emberből? Milyen következményekkel jár ez az én életemben? Mit vonok le ebből? Hogyan gondolom tovább? Hogyan élem meg? Mert igazából ez a nagy kérdés, hogy az ember hogyan reagál arra, amit az Isten tett? Hogyan válaszolsz arra, amit az Isten tett? Hogyan viszed tovább azt a szálat, amit úgymond a kezedbe ad, hogy itt van, él az Úr. Üres a sír, Jézus feltámadt. Mit gondolsz tovább? És ez hogyan jön a te életedbe? Hogyan viszi tovább a te életedet? Maradjunk egy kicsit Jánosnál még mindig. 2 tanítvány szalad el Magdalai Máriával a sírhoz. Egyik a másikat megelőzi, benéznek a sírba, nem megy be, kimarad, aztán mégis bemegy. Mit látnak? Látják a leplet. Mi azt gondoljuk, hogy egy olyan leplet látnak, mint ahogy nálunk is egy szemfedőt. Csak hogy azt olvassuk a Szentírásban, hogy Nikodémus és Arimátia József a zsidók szokása szerint temette el Jézust. Ez azt jelentette, hogy drága olajkenetekkel és gyolccsal betekerték minden testrészét. Minden apró kis testrészét. És a fejét is. Hogy csúnyán fogalmazzak úgy, mint egy múmiát. És bemennek a sírba, és leül Péter a sírnál, és nézi a lepleket. Mit lát? Hát azt, hogy a leplek mozdítatlanok, csak nincs benne a test. Összetekerve a lábforma, a testforma, a fejforma, egy picit kávolabb a testtől, a nyaki rész ugye nem. És ott van üresen, és gondolkodik, hogy ez meg mi. Csak egyszerűen gondolkodik, ámul, tátja a száját, próbálja valahogy megérteni, hogy mi történt. Belép János, ránéz erre a testszerű göngyölegre, és hisz. Miért? Mert a testről nem lehet csak úgy leszedni bántatlanul a gyolcsot. És ez ott van érintetlenül. És hitt. Az egyik gondolkodik rajta, nem tud következmények nélkül, vagy nem tud következtetést levonni. Mária még mindig tele van az érzelmeivel, nem is lehet másképp. És János meg nyugodtan, a szeretett tanítvány hisz. Jézus feltámadt. Amikor Anna jóval Jézus előtt megfogalmazza az ő énekét Sámuel könyvében, Sámuel születése kapcsán, ő még nem gondolta azt, hogy mi fog történni a jövőben. Ő átélt valami nagyszerű dolgot, ami a lehetetlenen egyenértékű. Anna egy meddőasszony volt. Nem volt lombik program. Nem volt semmiféle kezelés. Egy meddőasszony volt, aki egész életét azzal a szomorúsággal töltötte, bár a férje jobban szerette mindenkinél, hogy nincs gyermeke. E körül forgott az egész élete. És egy imádságban egyszer odaáll az Isten elé, és Isten megígéri neki, hogy gyermeket fog születni. És még ebben az imádságban Anna felkínálja ezt a gyermeket, Sámuelt, mert a Sámuel azt jelenti, hogy az Úr meghallgatta az én könyörgésemet, felkínálja Istennek, hogyha majd megszületik ez a gyermek, akkor én oda ajánlom neked. És megtörténik, gyermeke lesz Annának. És ezt a gyermeket 6 éven át neveli, mint ahogy szokás abban az időben, 6 éven át az anyja mellett volt. És 6 éves korában fogja ezt a gyermeket, mint ahogy megígérte, gyönyörű kis papiruhát készít számára, és elviszi a sátorhoz, mert akkor még templom sem volt, hanem csak a szent sátor. És átadja Élinek, úgy, ahogy ígérte, hogy meghallgatta az imádságát. És hogy gyermeket adott egy kiszáradt méhű asszonynak. Életet adhatott ebben a világban. És odaadja vissza Istennek. Uram, legyen a tiéd, mert a tiéd, te adtad. És ebből a Sámuelből lesz az egyik legnagyobb bírája Izraelnek. És az egyik legnagyobb prófétája. Aki majd Dávidot felkeni királyá. Aki majd átvezeti a népet a bírák korából, a királyság korába. És amikor átadja ezt a gyermeket a templomnak, akkor imádkozott így Anna. Valami olyasmi történt az életében, aminek a magyarázata nem lehetett más, csak az, hogy Isten hatalmas. Mert ő abból, hogy nem tudott szülni, és aztán szült, nem azt a következtetést vonta le, hogy valami szerencse történt. Nem azt a következtetést vonta le, hogy milyen nagyszerű ma már a tudomány. Nem azt a következtetést vonta le, hogy milyen jó, hogy ma már vannak lehetőségek. Hanem azt a következtetést vonta le, hogy hatalmas az Úr. Örömöt szerzett szívemnek az Úr, felemelt az arcomat az Úr. Tudok már mit felelni ellenségeimnek, mert Isten valamit cselekedett az én életembe. És itt kapcsolódik a húsvéthoz. Hogy milyen következtetést vonunk le abból, hogy a sír üres. És milyen következtetést vonsz le abból, amikor az életedben történik valami, ami megmagyarázhatatlan. Történik valami, ami lehet, hogy lehetett gyártani rá milliónyi magyarázatot, de érzed, hogy csak döcög ez a magyarázat. Ahelyett, hogy kimondanád, amit Anna is kimond, és aztán később a tanítványok is, hogy örömöt szerzett szívemnek az Úr. Mert cselekedett az életemben. Mert sosem az a lényeg csupán, hogy mi történt, hanem az, hogy az a történés az én életemre hogyan hat. És a húsvétnak is ez a lényege. Krisztus feltámadásának is az a lényege. Hatalmas dolog, hogy Krisztus feltámadt a halálból. De ez számodra mit jelent? A te életedben mit hozott? Te hogyan magyarázod? Mi a következménye a te életedben? Ahogy régiek fogalmaztak a KT-ba, mi hasznod van belőle? Ha már lehet ilyen szépen fogalmazni, hogy a régiek tették. Ilyen haszonelvű módon. Mert ez a lényeges. Hogy nálad hogy csapódik le. És Anna nagyon rátapint az ő imádságában arra, hogy mi az, amikor az Isten cselekszik. Mert azzal, hogy Jézus feltámadt, azzal felborította a világ rendjét. Felborította azt, amit az ember úgy magyarázott, hogy ez megváltoztathatatlan. Egy biztos dolog van, ezt szoktátok mondani, nem? A halál. És Jézus legyőzte a halált. Egy biztos dolog van, a halál, azt mondjuk. És Jézus legyőzte a halált. Értitek? Felfogjátok? Krisztus legyőzte a halált. Nem biztos a halál, mert legyőzetett. És ennek milyen következménye van az életünkre? Nagyon szépen fogalmaz Anna, amikor azt mondja, felborítja azt a rendet, amit az ember elképzelt az életében. Itt felsorol rengeteg dolgot. Felsorolja azt, hogy hősök, akik jól bánnak a fegyverrel, azoknak összetörje az íját. És akik a földre rogytak, hogy egy utolsó vágással valaki leölje őket, azok pedig az erő övét köték magukra. Egy harcban, egy küzdelemben, a te küzdelmedben, a te viaskodásodban, amikor te vesztésre állsz és lemondanál az életről, akkor Isten megfordíthatja a küzdelmet. Azt mondja itt, hogy a jól lakottak elszegődnek betevő falatért, akik állandóan tele vannak önmagukkal, minden mással, azok koldusbotra jutnak. És akik állandóan szűkölködnek, azok pedig minden nap ünnepelnek. Akik állandóan érzik, hogy nincs semmiük, vagy éppen hiányban szenvednek, még önmagukkal szemben is, gyengék, erőtlenek, képtelenek, és semmi tehetségük nincs, mert ezt gondolják magukról, azt Isten ünnepre hívja. Hetet szül, aki meddő volt. Azt olvassuk. És gyászol, akinek sok fia volt. Isten az örömet gyászra, a gyászt örömre fordítja. Az Úr megöl, és megelevenít, letaszít a sírba, és újra felhoz onnan. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal, fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Nincsen olyan, hogy változhatatlan. Nincs olyan, testvérek, Jézus feltámadás után, hogy lehetetlen. Nincs olyan, hogy a sorsod az, ami van, és abba beletörődhetsz, és úgy sem tudsz rajta változtatni, és senki nem tud rajta változtatni. És nincs olyan emberi élet, amiben ne szólhatna bele az Isten, és változtatna rajta. Nincs! Jól mondja Kovalszky meg a Vega. A lehetetlen, eleve lehetetlen. Krisztus feltámadása után a lehetetlen eleve lehetetlen lett. Mert Isten belenyúlt ebbe a világba Krisztus által. Lejött ebbe a világba. Ott önmagát adta. Az is lehetetlen egyáltalán, hogy az Isten testet öltsön, de testet öltött. Az is lehetetlen a római és a görög filozófia szerint, hogy az Isten szenvedjen, már pedig szenvedett. Az is lehetetlen, hogy az Úristen meghaljon, már pedig meghalt. És az is lehetetlen, hogy az Isten jobban szeresse az embert, a bűnös embert, az őt megtagadó embert. És mégis megtörtént. Az is lehetetlen, hogy az ember feltámadjon a halálból, és mégis feltámad, akkor nincs lehetetlen, te se vagy lehetetlen. A szomszédod se lehetetlen ember, a gyermeket sem lehetetlen, a sorsod sem lehetetlen. Van változásra lehetőség Krisztusban. Mert Krisztus feltámadt. Még akkor is, ha lemondasz magadról, ha lemondasz másokról, ha mély depresszióba sohasem látod a fényt az alagút végén, akkor is van fény az alagút végén. Mert Krisztus feltámadt a halálból. És amikor reszkedsz a haláltól, akkor ki kell mondjam, le van győzve. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalod? Krisztus Jézusban legyőztetett. Nem kell féljek. Életem van. Van fordulás. Van változás. Van feltámadás. És ez azért, mert eljött Krisztus, és elhozta ezt számunkra. Ezért, amikor ma ünnepelünk, nem csak azt ünnepeljük, hogy megtörtént, hanem az, hogy milyen hatása lehet ez az életünkre. Megváltozhat a sorsom, az életem. Tönkrement a házasságod. Van feltámadás. Van feltámadás. Hiszel-e a feltámadásban? Nem tudsz kijönni a szüleiddel. Van feltámadás. Krisztus él. Rendbe lehet hozni. Elrontottad az életedet? Belemenekültél az alkoholba? Belemenekültél a pénz imádatába? A munkában, reggeltől estig? Állandóan nyomod, mert akkor érzed magad férfinak vagy nőnek, mert csinálsz valamit? Nem kell, belehaj. Van feltámadás. Krisztus feltámadt. Van lehetőség a változásra, a megtérésre, az újjászületésre. Nem kell belepusztulj a reménytelen életedbe. Krisztus feltámadt. Anna megélte ezt. Egy gyermek születésén keresztül, hogy az Isten belenyúlt az életébe. Ő így magyarázta. És nem is lehet másképp magyarázni. Mert aki már egyszer találkozott az élő Úrral, aki már felfogta, milyen az, amikor Isten lenyúl az égből és felemel magához, az nem tudja kihagyni a saját történetéből az élő Istent. Az életed fordult meg húsvétkor. Az életed fordult meg húsvétkor. A tied és az enyém. Nem csak Jézus támad fel, hanem vele együtt a te életed is új lehetőséget kapott. Élsz ezzel a lehetőséggel. Átjárja a szívedet, megörvendeztete téged. Ha Krisztus előtt ez lehetséges volt, ahogy Anna életében, akkor mennyivel inkább most Krisztus uralma alatt? Mert az ő uralma alatt élünk. Mennyivel inkább lehet más az életed? Mennyivel inkább lehet más az életünk? Nincs semmi sem bebetonozva. Ahogy a sír sem volt, úgy a te életed sem. Krisztus feltámadt. Hát gyere ki a sírból, és élj. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Úr Jézus, hogyha hinnénk benned, és hinnénk a feltámadásban, akkor nem mondanánk le önmagunkról, és nem mondanánk le másokról sem. Akkor nem fordítanánk hátat a lehetetlen helyzeteknek, és nem lépnénk ki olyan kapcsolatokból, amit azt gondoljuk, hogy már nem lehet megoldani. Hanem a feltámadás hitével és a benned való erős hittel tennénk meg mindent azért, hogy a sírból végre kijöjjön az élet. Köszönjük, Urunk, hogy legyőzted a halált. És minden halálunkat, akár a fizikait, akár a lelkit, akár a kapcsolatit, akár a társadalmi halált is, Uram, a te kegyelmedből fel tudod használni arra, hogy élet támadjon belőle. Köszönjük, Uram, hogy nincs olyan, hogy lehetetlen. Nincs olyan, hogy ez már csak így van. Köszönjük, Uram, hogy nem kell rámondjuk semmire és senkire, hogy ennyi. Ezen nem tudunk változtatni. Ellenkezőleg, Uram, mindenki azt gondolt, amikor bezárt téged a sírba, hogy lezártuk. És csak te nem zártad le, Uram. És hányszor zárjuk be a sírba mi is az életünket, mások életét, a gondjainkat, a problémáinkat, a természetünket, a jellemünket, berakjuk a sírba, betuszkoljuk, rátesszük a követ. És csak te nem nyugszol bele, Uram. És adod az életet. Köszönjük ezt neked, Jézusunk. Köszönjük a halálodat és a feltámadásodat. és köszönjük, hogy Anna tanít meg bennünket arra, hogy hogyan kell örvendezni annak, hogy megváltoztatható az élet. És te vagy az egyetlen, aki erre képes vagy. Ezért jövünk mi most hozzád, és tesszük le a te lábaidhoz. Látjuk a sebeket, a kezeden, az oldaladon, a lábadon, a töviskoron a szúrt sebeket az arcodon, az ütéseknek a sebét a hátadon, megsebzett királyunk, feltámadott urunk, a mi sebeink semmi ehhez képest. De minden sebed, Uram, értünk történt, és gyógyulást hozhat nekünk. Hát hozzuk, Uram, az életünket, hogy feltámaszt, hogy lehetőséget adj, hogy erőt lehelj belénk, hogy végre megváltozzon a személyes életünk, a házas életünk, a kapcsolataink, a társadalmunk, a népünk. Csak a benned vetett hit és a te feltámasztó hatalmat képes ezt megtenni. Minden emberi próbálkozás, minden emberi magyarázkodás hamis és céltalan. A tied az, ami a valóság. És köszönjük, hogy 2000 éve ez valóság. Ma is. És amikor azt mondjuk, hogy Krisztus feltámadt, akkor valóban feltámadt. És Uram, engedd meg, hogy a mi életünk is veled együtt élő, energikus, benned boldog, teljes élet legyen. Minden reménytelen emberért imádkozunk. Minden betegért imádkozunk, aki reménytelenül néz szembe mindazzal, ami az életében történik. Minden bajért, minden nyomorúságért, minden olyan dologért, amiben azt érezzük, hogy kicsik vagyunk és nem tudjuk megváltoztatni. Uram, te uralkodsz. Beletesszük a kezedbe. És örvendezünk, mert összetöröd az hősök íját, mert letaszítod a trónról a királyokat, mert másokat ültetsz a helyükbe, mert te vagy az Uram, aki a halottakat életre kelted, a gyengéknek erőt adsz, és akik el voltak bízva önmagukkal, azokat meggyengíted. Áldott legyen ezért a neved. Engedd meg, hogy így legyen valódi ünnepünk ebben a reménységben, és ebben a bizonyosságban és hitben, hogy innen üres a sír, hadd ébredjen hit, ne csak benned, hanem a jövőben is, amit te biztosítasz számunkra. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgass meg. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és Szentlélek közössége mindnyájatokkal. Ámen.